Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Szatymaz nevét hallva valószínűleg sokaknak az őszi barack jut eszébe. S igen, ez hazánk legismertebb barack termőterülete. De mivel érési szezonon kívül vagyunk, a kóstolástól eltekintünk, helyette megnézzük a község egyéb látnivalóit. Érdemes betérni például a nem szokványos kialakítású római katolikus templomba, megkeresni azt az épületet, ahol egykor Dankó Pista muzsikált. Megcsodálni egy-egy régi faoromzatú nyaralót, a télen is különleges hangulatot idéző enyingi szélmalmot, vagy kisétálni a község kunhalomra épült temetőjébe. De kezdjük Szatymaz gyümölcsével. A tavaszelő munkáiról és a barack termesztés múltjáról kérdezem Vas Károly kertészmérnököt, a Délalföldi Őszi Barack Termesztők Szövetsége elnökségi tagját.
Valamikor az 1800-as évek végén volt egy filoxéra vész nevű szőlő gyökértetű betegség, ami a hegyvidéki szőlő tetvényeknek a nagy részét tönkretette, és áthidaló megoldásként a szőlőtermesztők őszi barackot ültettek azokra a szőlőterületekre, ahova szőlőt már nem lehetett. Egyébként a Kerkápoly Károly pénzügyminiszter volt az első között, aki a Buda környéki birtokairól szőlőt kivágta, és oda mint egy példaképpen őszi barackot ültetett. Utána a 900-as évek elején szépen kezdett ez a növény leszivárogni erre a déli részekre is. Szatymazhoz a kötődése, ha egyszerűen akarok fogalmazni, Szatymaznak van vasútállomása, és az importra kerülő vagy exportra kerülő gyümölcsöt azt itt vagonérozták be, és a szatymazi címke volt a ládákon, így került rá, így került Szatymaz összeköttetésbe az őszibarackkal. Egyéb iránt magán a délalföldi termőtájnak gyakorlatilag a szélén található Szatymaz. A közepe, mondjuk ez a Bordány, Forráskút, Ülés, Zsombó, a legtöbb őszibarack azon a tájegységen terem. Itt is van őszibarack termesztés, a mai napig van még egy jó pár termelő, aki ezzel foglalkozik, sajnos már egyre kevesebb, de Szatymaznak ilyen kötődése van az őszibarackhoz.
És ez egy folyamat volt? Tehát, hogy szép lassan nőttek a termőterületek?
A történet ott kezdődött, hogy ugye az említett filoxéra vész miatt, ugye a filoxérának az egyik kikerülése, tehát a filoxér ellen úgy lehetett védekezni, hogy homokterületekre ültették ezeket az ültetvényeket, és ezek általában fejművelésű, bakművelésű szőlők voltak, és ezekbe a szőlőkbe köztes növényként raktak őszi barackot, cseresznyét, de inkább meggyet. Ennek praktikus okai voltak elsősorban, mert ha véletlenül a szőlő elfagyott, vagy bármi problémája lett vele, akkor a szorvány gyümölcsös gyümölcsből még valamit tudott árulni a termelő. Ezekben a szorványokban ugye az államosítás, a TSS időszakokban lettek nagyobb ültetvények, egyre nagyobb ültetvények. A 90-es évek volt igazán neki az aranykora. Azóta sajnos folyamatosan csökken a terület. Mondjuk az elmúlt 25 évben körülbelül a harmadára esett össze a termőfelület itt a délalföldi homokhátságon. Mind a mellett, hogy országos területeknek körülbelül a felét ez a termőtáj adja.
Akkor az őszi barackit annyira megtalálta a helyét, talaj, illetve éghajlati adottságok szempontjából is, hogy itt egy kiemelt termőterülete van az országban?
Itt jól érzi magát, határozottan jól érzi magát, habár a szakkönyveket, ha elkezdjük olvasni, akkor az első oldalon mindig az van, hogy Magyarország az őszi barack termesztés északi határán fekszik. Mondjuk a 30-40 évvel ezelőtt írt szakkönyvek ezt így írták le. Valószínűleg az éghajlat tolódik egyébként fölfelé, tehát egyre melegebb lesz, de az őszibarackitől függetlenül jól érzi magát.
Milyen őszibarack fajtákat termesztenek itt? Sárga húsú, fehér húsú? Mindegyik megél, vagy itt a gazdák már ugye tudatosan valamihez ragaszkodnak?
Ezt tehát abba a piac befolyásolja. De egyéb iránt, ugye, ha csoportosítani kell őket, akkor ugye van sárga húsú, fehér húsú. A hús szín szerint körülbelül egy 60 évvel ezelőtti szakkönyv ennek még vörös húsú barackukról is írtak, tehát ezeket még külön tárgyalták, de ez a fajta kör ez eltűnt. Azon fölül van ugye nektarin, tehát a kopasz barack, meg ugye vannak a molyhos őszi barackok, és gyakorlatilag ezeknek különböző elegye, variációja, mind a mellett ilyen kiegészítésképpen létezik ilyen, hogy lapos barack, tehát a flat peach angolul, de rettentően sok fajta van, hát köztermesztésben szerintem nagyjából 100 fölött, 150 fajta létezik. Ez úgy kell képzelni, hogy ezeknek az érés ideje június 5-10-én kezdődik nagyjából, és ilyen szeptember végéig vannak érő fajták. Azt tudni kell, hogy egy fajtának az érés ideje az nagyjából egy hét, maximum 10 nap.
És ennyi
időt le kell szedni az adott fajtát, ennyi idő alatt megérik, és utána jön a következő.
Ezek a fák nem magasak, ahogy látom. Jellemzően ilyen alacsony méretűek, vagy ekkorára formálják?
Logisztikai okai vannak neki, logikus logisztikai oka van. Az egyik kollega azt szokta rá mondani, hogy az őszi barasznál a haszon mindig a második és a harmadik létrafok között szokott elmenni. Ez azt jelenti lefordítva, hogy ha arra a lépcső létrafokra föl kell lépni, akkor már nem hatékony a szüret és a betakarítás. Mivel az előbb említettem, hogy elég rövid az időablak erre a betakarításra. Itt az a lényeg, hogy úgy szoktuk mondani, hogy talpon földről lehessen a gyümölcsöt betakarítani, ne kelljen mászni, ne kelljen létrára állni. Vannak olyan ültetvények vagy művelési rendszerek, ahol ugye 2-3, akár 4,5-4 méter magasra is felengedik az ültetvényeket, de ott direkt speciális szedőkocsikkal, szüretelőkocsikkal mennek végig, és azokról takarítják be a gyümölcsöt, de az egy másik technika és technológia.
És ez mindig emberi erőforrás igény, tehát itt nem lehet géppel szüretelni, gondolom, hogy ezt kézzel kell szemenként leszedni?
Ez így van, ezt kézzel szedjük, szemenként szedjük. Ezen a környéken divat és szokás az, hogy ládába úgynevezett fenékre rakjuk a barackot, tehát nem vödörbe rakjuk, nem konténerbe pakoljuk, sérüljön. Ne sérüljön, minél kevésbé sérüljön. A tőlünk picit északabbra lévő termesztő körzetbe ott sok helyen vödörbe rakják, öntik és hasonló. Nyilvánvalóan van az érés állapotnak olyan szakasz, amikor ezt a gyümölcs elviseli még, de ha picit jobb ízű gyümölcsöt szeretnénk, akkor és vigyázunk rá, és szeretünk rá vigyázni, akkor ez a ládába, a talpra ültetett barack, akkor tudunk utána, mivel hogy ez utána gyakorlatilag válogatásra, manipulálásra kerül, mert méret szerint ezek osztályozva vannak, tehát ez még egyszer meg van fogva, kézzel, és utána kerül majd piacra.
Mennyi idős lehet egy ültetvény, amíg terem?
Ültetés után nagyjából azt lehet mondani, hogy 3-5 évre terem, az őszi barack, hogy meddig terem a régi fajták, tehát itt gondolok itt Champion, Ford és hasonlók, még tudták azt, hogy akár 30-40 éves korukban is még teremtek. A jelenlegi fajta szortiment, amit most termesztünk a környéken, ez nagyjából ilyen 15, hát esetleg 20 év.
Februárban beszélgetünk, hűvös van, hó is volt, esik az eső. Ez a januári idő mennyire jó a baracknak, az őszi baracknak, és mik a feladatok ilyenkor az ültetvényeken? Mire készül már ilyenkor tél vége felé a gazda?
A ilyenkor jó gazda az vagy bort fejt a pincébe, vagy javít a műhelybe. Tehát az ültetvényben ilyenkor még sok dolgunk nincsen. A meccés lesz az első komoly munkafázis, amit el kell végezni. Ennek az ideje, ez általában úgy szoktuk mondani, hogy piros bimbos állapot. Tehát amikor a növény úgy érzi, hogy tavasz van, és szeretne indulni, fakadni, akkor megbontja a virág rügyeit, és ezt hívjuk piros bimbos állapotnak. Ez az idő, amitől gyakorlatilag már lehet metszeni, és egész a virágzás végéig, körülbelül idáig, ez az optimális meccés időpont, de ha le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor édesapám valamikor azt mondta, hogy az őszi barackot kesztyűben nem metszünk. Azért, mert ha már olyan hideg van, hogy kesztyűt kell húzni a meccéshez, akkor nem szabad meccelni az őszi barackot. Főleg növényegészségügyi okai vannak egyébként, tehát a meccésre nyitott sebeken keresztül nagyon sok, vagy hát jó pár gombás baktériumos betegség be tudja fertőzni a fát, főleg ha 10 fok alatt van a hőmérséklet, meg ilyen jó csapadékos. Ez gyakorlatilag egy gomba betegségnek terő asztalkám.
Ön mióta gazdálkodik?
Édesapám volt az igazi őszi barack termesztő. Ő azért választotta ezt a növényt, vagy ezt a kertész szakmát, mert őt gyerekkorában nagyon sokat kiküdték tehenet és libát őrizni, és rettentően nem szerette ezeket a jószágokat, és úgy gondolta, hogy ez neki jobb lesz. Neki is ez volt a szakmája, ő a valamikori szakszövetkezetbe dolgozott, mint gyümölcstermesztési ágazatvezető. Otthon a saját kis háztájba gyakorlatilag a 60-as évektől kezdve mindig volt neki saját ültetvénye. Ezt a szakmát én kaptam, örököltem, belenőttem, de most próbálom a legjobb tudásom szerint művelni.
Vas Károlyt, a Dél-Alföldi Őszi Barack Termesztők Szövetsége elnökségi tagját hallották. Ha az ötös főút felől közelítjük meg a községet, a barackos település jelző tábla után a látványos római katolikus templomon akad meg az érkező szeme. Különleges tornyaival, kissé mesébe illő várkastélyra emlékeztet. A zene után itt találkozunk majd Sutka István plébános úrral. A szatymazi Szent István király római katolikus templom a szokásostól eltérően nem a község központjában, hanem a település keleti szélén egy ős fás liget közepén áll. Építésének történetéről és a belső tér egyedi darabjairól, a festett üvegablakokról, szobrokról Sutka István plébánost kérdezem.
Egy olyan területen vagyunk, ahol számos nagy birtokos volt, ezek jómódú családok, akik elsősorban Szegedről jártak ki, itt volt nyaralójuk, villáik, itt élték gyakorlatilag az életüket, és az a földjeiken dolgozó embereket, férfiakat, nőket, majd az ő gyerekeiket nem csak hogy tanítatták, hanem számukra nagyon fontos volt a vallási nevelés is, illetve a vallási kultúrának, mint olyannak megtartása, a vallásgyakorlat. És akkor az 1800-as évek végét írjuk, a gazdakör úgy határozott, hogy épít Szatymaznak egy templomot. 1901-ben készült el az első kápolna, amit látható is észak-déli irányba épült föl, ez egy pici kápolna volt, és ezt a területet, amin most a kápolna, illetve a templom van, Zsótér Andor és az ő kedves felesége Vékes Franciska ajándékozta az egyház, illetve az újonnan épülendő kápolna számára.
Akkor így kettős tájolású, ez az utcafrontra néz, az eredeti bejárat, tehát az eredeti kápolna bejárat. Ennek valahol volt olyan fala, amit aztán a bővítésnél elbontottak?
Igen, volt, hiszen nem csak a településnek a létszám bővülésével, hanem nyilván a magának a településnek a kiterjedésével is, a lakosság szám növekedésével egészen pontosan szükséges volt az, hogy bővítsék a templomot. Ezt kelet-nyugati irányba tették meg 1938-ban az eukarisztikus kongresszus évére készült el, akkor augusztus 15-én szentelte föl Gladfelder Gyula, akkori csanádi megyés püspök.
Egy keresztirányú bővítést kapott.
Így van.
Megváltozott a titulusa is, vagy már eredetileg az 1901-es kápolna is Szent István királyunknak a tiszteletére lett emelve?
Az első is Szent István tiszteletére volt felszentelve, és nyilván ebben már nem akartak így külön változtatni sem, úgyhogy bővített templom is Szent István.
Két oltára van? Használják is mind a kettőt? Ti a
ez
kis
az
kápolna.
Eredeti oltára, hiszen nyilván ugye a fő bejárattal szemben volt, ahogy észak-déli irányban, ez volt a fő oltára, gyakorlatilag ennyi volt a kápolna. Itt voltak természetesen az ajtóig padok. És amikor kibővült a templom, az oltár képet kivették belőle, és mivel nem volt külön Jézus szíve oltár, ezért Jézus szívé szobrot helyeztek az oltár helyére. Az eredeti oltár kép az viszont itt van. Fönt volt a padláson. Egyik alkalommal, amikor ilyen padlás kutatás volt, hogy milyen kincseket találunk föl, akkor először nem tudtam, hogy pontosan mi is ez. Egyértelmű volt, hogy a központi figura az Szent István király, de hogy a különféle alakok, akik körbe veszik, hogy kik ők, nem tudtam. Akkor még élt a Pálmai Józsi bácsi, szatymasz helytörténésze, hozzá vittem el, fölállítottuk a udvaron, a diófa alatt, és ránézett, és szépen lassan elkezdte mondani sorba, ki kicsoda ezen az olajfestményen.
Igen, a központi alak Szent István király, ez egyértelmű, viszont jobb és bal oldalon olyan alakok vannak, olyan emberek, akik talán egykor szatymazzon élt személyek lehettek. Kik ezek? Néhányat említsünk meg.
Tehát, hogy akkor ugye beszéltünk róla, hogy ugye középen ugye Szent István király látható, a háta mögött az Árpádok piros-fehér csíkos pajzsa, a kép bal oldalán, föntről lefelé haladva, egyházmegyénk védőszentje Szent Gellért csanádi püspök látható, a háta mögött az akkori, a kápolnát fölszentelő csanádi püspök Dezsőfi Sándor látható, pásztor Bottal a kezében, Szent Gellért csanádi püspök mellett a felső tanyai rész ellátó minorita szerzetes, hiszen Szegedről látták el Szatymaszt, mint felső központ, és Német József csanádi segédpüspök áll mellette. A kép bal oldalán magának a területnek az adományozói Zsótér Dezső és az ő menyasszonya Temesvári Ilona kezében a család által építetett kápolnával.
Amit most láthatunk, az oltáron egy Szűz Mária kép, ikonszerű ábrázolással, és két nagyon szép miseruha, ez talán hímzett miseruha.
A templomban most 2025-ben volt egy belső felújítás, ami a járófelületet érintette, és magához, az oltárhoz annyiban nyúltunk hozzá, hogy semmit igazából nem alakítottunk át, tehát az eredeti formájában látható, egy új festést kapott. Szatymazon van egy ikonfestőnk, Horvátné Bazsó Irén, aki ezt a szűzanya ikont, az Isten szülő ikont ide ajándékozta. Akkor, amikor ide ajándékozta, akkor még nem tudtam, hova fogjuk rakni, vagy elhelyezni, és azt mondtam, hogy kirakom a templomba, és keresse meg a helyét. Nyilván azért itt behaltároltak a lehetőségeink, és hogy itt találta meg ez az ikona a helyét.
Nagyon szép. És végül hogy került ide? Tehát egyszer ide tette plébános úr, és itt mutatott a legjobban? Vagy...
Nem, én tehát az vagyok, aki így próbálgatom. Nézegetem, figyelem, leülök, hogy legyen benne tudatosság is, hanem legyen benne, el tudjam mondani, hogy miért került oda. Tehát nem csak azért, mert ott szép, hanem annak funkciója van, annak jelentése van, szimbolikája van, és hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és így találta meg ezen a mellékoltárként funkcionáló oltáron a helyét.
Ez egy fehér színű oltár, egy neogótikus oltár, vannak csúcsai, tehát nagyon szép díszített, és mivel fehér, Szűz Máriának a ruhája kék, vonza a szemet. A templom belső is fehér, igen. Tehát amikor bejön ide az ember, ránéz az oltárra, és valahogy ide fókuszál. És ezek a ruhák?
Ezekről a ruhákról annyit kell tudni, ezek zsűrizett egy úgynevezett hegedűtok miseruha, illetve egy hozzátartozó palás. Hódmezővásárhelyi hímzettek, és most itt szemet gyönyörködtetni vannak itt nálunk.
Viselhetőek?
Persze, tehát
plébános úr is fölveszi időnként, vagy annyira inkább csak a látvány?
Volt már rajtam. Nem állandó jelleggel volt már. Esküvő, keresztelő.
A templom fehér falait a csócsíves, színes, neogótikus ólom üvegablakokon beszűrődő fény töri meg. Napos időben pótolják a freskók, szent képek hiányát. Megjelenik rajtuk többek között Szent József, Loyolai Szent Ignác, Szent Imre Herceg, Szent Teréz, Szent Cecília, és természetesen a templom védőszentje, Szent István királyunk is.
Thank you.
Visszalépünk az új részbe, a padsorok közé, és ránézünk a másik tájolású oltárra. Nekem a régi jobban tetszett, ez egy kicsit mondjuk egyszerűbb, de itt is megvan a kép. Ez is egy festmény, barokkos, más színezetű, igen, más kialakítású.
Nagyon jó észrevétel. Amikor kibővítették ugye 38-ra a templomot, építészileg ugye vitték ugyanezt a stílust, neogót. Maga az új főoltár fölépítése is maradt, ugye ez a neogót, nagyon egyszerű, végtelen, tehát hogy nincs semmiféle, azt gondolom olyan ciráda vagy,
fölösleges
lenne. Annyit kell tudni róla, hogy 38-at írunk, tehát minden, ami itt a templomban van, látható egyfelől a helyi gazdáknak, a szatymazi népnek az összefogásával készült el. A jómódúak fölkértek művészeket, festőket, ólomüvegművészt, asztalosokat, szobrászművészeket a templom felszerelésének elkészítésére, és akkor egy bereznai tábornok kérte föl a tapolcai álnéven festő Szántó Géza festő művészt, hogy készítse el adományba az új templom új oltárára ezt a festményt. Ez a festmény gyakorlatilag a Szent István Bazilika Szent István kápolnájában lévő oltárképnek a másolatát készítette el, vászon és olaj 1939-ben került jelenlegi helyére.
A régi kápolnának a bejárata, ez a rész. Három torony van egymás mellett. Bizony. Olyan, mint egy kis palota kívülről a templom, hogyha ebből az irányból nézzük, az út irányából. Mi van a tornyokban?
Egyik alkalommal itt voltam a templom előtt, biciklisek jöttek, megálltak, hiszen ugye ez a kék túra útvonalon van. És nézzétek már, hallom én, nézzétek már, milyen primitív építészetileg ez a templom. És akkor átmentem a túloldalra, és akkor beinvitáltam őket, anélkül, hogy bármit is mondtam, hogy nézzék már meg ezt a szép templomot. És akkor egészen burkoltan kitértem erre a bővítésre, hiszen volt egy főtorony, ahol két harang van. Meg kellett támasztani a templomot, tehát mert ezeket a falakat kelet-nyugati irányba, ugye a falak kimentek, a torony itt maradt magával, a födémmel, illetve a két véggel, és gyakorlatilag rá kellett támasztani a főtoronyra, és ezért lett három tornyos a szatymazi templom. Tehát ez nem tudatosan így készült, ez az akkori Szeged város főmérnökének, Tóth Mihálynak tervei alapján készült, és bővítették ki. A két melléktorony gyakorlatilag az egyik csak masszívan áll, a másikban a főtoronyba való följárót képezték ki.
Használják ezt az ajtót és az egykori kápolnának a bejáratát?
Igen, természetesen használjuk. E tény ellenére a jóságos hívek mindig a főbejáraton érkeznek.
Egy hordozható kegyszobor, ez áll itt az oltár
igen,
jobb oldalán.
Ez a kápolnának az eredeti tartozéka, ugye Kormányos Mártának az ajándéka, illetve hát nyilván ugye már itt a táblán lát, hogy fölújítatta Kormányos Ruca, tehát hogy ezek már a rokonságok voltak. Ezt a kegyszobrot októberben szoktuk kivenni, illetve a körmeneteinken szokták vinni Máriás lányok. Itt látható egyébként az elején ez a két lyuk. Gyakorlatilag ezek a hordozó rúdnak a helyei. Nagyon különleges, nagyon szép darab. Hál' Istennek ez az üvegvitrén nagyon jól megvédi a párától, a szárazságtól. Magyarok nagyasszonya kegyszobor. Ebben a gyönyörű, díszes, faragványos gót tartóban és fölépítménnyel.
A Szatymazi Szent István király római katolikus templomban Sutka István plébánossal beszélgettünk. A település földrajzi és turisztikai adottságairól a zene után a község polgármesterét, Barna Károlyt kérdezem majd.
Szatymaz elég érdekes helyzetben van. Itt vagyunk Szeged mellett, itt van mellettünk a Fehér tó, azzal a csodálatos élővilággal, madárvilággal, amivel ez a tórendszer büszkélkedhet. Nyilván nagyon jelentős daru vonulási útvonalba esünk. Minden évben megrendezik a fehértavi darvadozás nevű rendezvényt, ahol nagyon sok látnivaló van, sok érdeklődő jön el. Szatymaz elsősorban az őszi barackról ismert, a délalföldi őszi barack termőtány központja. A falunapunk is őszi barack fesztivál alcímet viseli, nagyon sokan jönnek ilyenkor érdeklődők megkóstolni, megízlelni a nagyon jó ízű szatymazi őszi barackot. Ez is egy érdekes dolog, meg egyébként Szatymaz gyakorlatilag Szegednek volt egy üdülő övezete a század elején. Nagyon sok régi villa, kúria, nyaraló épült itt föl, amiből még egy jó pár megvan, és maga pompájában lehet ezeket látni. Sajnos ezek már kezdenek leromlani, lepusztulni. Igyekszünk, amit csak tudunk, valamilyen módon megőrizni, vagy az állagát megóvni, de ezt még most azt gondolom, hogy még meg lehetne nézni, és biztos, hogy nagyon sokaknak tetszene, sokakat érdekel a régi villarendszer, ami még megvan. Szatymazt egyébként nagyon praktikusan meg lehet közelíteni, mert hogy Szatymazon megy keresztül a Szegedet Budapesten összekötő vasútvonal, és még az Intercity is megáll nálunk. De talán még ennél is érdekesebb, hogy van egy repülőterünk is, ahol minden évben szoktunk repülőnapot tartani, sportrepülőtér. Nyilván itt vagyunk Szeged mellett, és Szegeden is van egy komoly repülőtér, de miénk egész más. Ez egy kimondottan sportrepülőtér, ahol olyan, főleg vitorlázó repülők vannak itt nálunk. 25-ben is volt egy ilyen, amikor például még egy hőlégbalonos rendezvénnyel kötöttük egybe, egy többnapos rendezvénnyel. Ha jól emlékszem, talán 17-ben volt itt világbajnokság a 13,5 méteres szárnyfesztávolságú vitorlázógépek részére, ahol Argentínától Japánon át nagyon sok versenyző volt itt. Ez egy többnapos esemény. Régi iskoláink vannak, ugye Szatymazon most körülbelül több mint 5000-en élünk, 5200-an, de nagyon nagy a külterületünk. Ennek a több mint 5000 főnek a fele külterületennél, tanyákba, zárt kertekbe. És nyilván a nagy külterületen valamikor nagyon sok iskola is volt. A saját maga kis keresztjével, ami oda tartozik hozzá, vagy épp a haranggal, minden iskola mellett volt egy ilyen haranglába, ami hívogatta a gyerekeket az iskolába. Ezeket még mind-mind végén lehet járni, meg lehet nézni.
Az Alföldi Kék Túra szakasza, az egyik szakasza is áthalad Szatymazon, ott a jelzés egy tábla a vasútállomástól nem messze.
Hogyne, tehát nyilván a Kék Túra is keresztül megy rajtunk, mint sok más alföldi településen, de azt gondolom, hogy ennél sokkal több van, amit lehetne látni nálunk, és sokkal több az, amit érdemes megnézni. építettünk kerékpárutat, de éppen most van tervezés alatt két irányba is, két szomszéd település felé, Sándorfalva felé is, meg Zsombó felé is kerékpárút építés. Itt még egyelőre a tervezési szakasz vége felé járunk. Tehát ha szerencsénk van, ez rövidesen lezárul, és kiírhatunk egy kivitelezői közbeszerzést. Azt gondolom, hogy a kerékpáros turizmus is nagyon lényeges itt a környékünkben, mert hogy tényleg nagyon sok látnivaló van, nem csak Szatymazon, közel vagyunk Ópusztaszerhez, Szegedhez, környékbeli településekhez, és ez a hálózat, ez összeköt bennünket.
Szatymasz polgármesterét, Barna Károlyt hallották. A zene után egy rövid községi sétára indulunk, Feketéné Bárkányi Ilonával, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjével. Az alföldi község helyi értékei között vannak a polgári villák és a tanyasi iskolák ma is látható épületei. Az 1920-as évek végén Szatymazon létesült a Gróf Klebensberg Kuno gazdasági népiskola, mely hamar a mezőgazdasági szakoktatás mintaintézményévé vált. Kúria-szerű épületében ma óvoda működik. Korát az udvarán álló öregfák és az eredeti halastómedence is jelzi. Feketéné Bárkányi Ilona kalauzol.
Itt még azért az az érdekes, hogy látszódik a fölirat is, a gazdasági iskola fölirat, és hát most óvodaként működik.
Gazdasági iskola? Ez mezőgazdasági oktatás? Mezőgazdasági szakmákat tanultak egykor? Mi hívta ezt életre?
Mezőgazdasággal foglalkoztak. Itt nagyon sok birtokosnak volt szőlője, egyéb ültetménye, jó rész Szeged előjárósságainak, és akkor kapásokat fogadtak, tehát nyilván tanítatni kellett őket. Mert hát ez egy csodálatos szakma, a földművelés, csak hát ennek is megvannak a titkai, amit akárki nem tud. Tehát aranykalászos tanfolyamok voltak, a gazdákat tanították itt mindig. Tulajdonképpen továbbképzések voltak.
1950-ben kapta Szatymaz település a Szatymaz nevet. Előtte ugye Szeged felső tanya volt.
Jó rész szőlőtermesztés volt itt azért a 18-19. Században. Egy óriási tanyavilága van ma is a településnek még, és hát nyilván a gazdák képzését itt folytatták.
Megérkeztünk a következő helyszínünkre. Ez is egy villa a sok közül, ami Szatymasz területén található. Érdemes is megkeresni őket, még hogyha csak itt sétálgat, vagy autózik, kerékpározik a településen az ember. Miért épült, illetve mikor épült ennyi villaszerű épület Szatymazon?
Ezek a gyönyörű épületek a 19. század végén, 20. század elején épültek. Eleinte szőlőtermesztéssel foglalkoztak itt a településen, mert homokot a szőlővel lehet megkötni. Nagyon sok szegedi előjáróságnak volt itt kint földje, Szatymazon, tehát sokan vásároltak itt földeket, béreltek munkásokat, főbéreltek embereket, kapásokat, és akkor épültek a kis kapásházak, dolgoztak a kapások. Valahogy ezek mellé, a kapásházak mellé épültek nyaralók, villák, mert megszerették Szatymaszt.
Életvitelszerűen leköltöztek, vagy csak a szezonra, mondjuk a szüret szezonra?
Nem föltétlen a szüret szezonra, hanem a nyári szezonra, úgynevezett szatymazolás. ez, amikor a hivatalát sietve hagyja ott.
Fogalom már vált az, hogy szatymazolni lejön, szatymazra mondjuk.
Igen, a szatymazolás az egy fogalom volt, annyit jelentett, hogy valami nagyon gyorsan elvégezni a hivatali munkákat, és teperni ki, szaladni ki szatymazra, és itt nyaralni. Tehát nagyon sokan itt nyaraltatták a családot, tehát leköltöztek. A házura elintézte a hivatali dolgait, és aztán jött ő is ki a családhoz. Akár így napi szinten is, hát a vasúttal itt nagyon jól járt mindenki, mert könnyű volt a közlekedés Szeged meg Szatymaz között. Sőt, volt egy olyan elképzelés is a 1900-as évek elején, hogy ide villamost is kivezetnek. Ez nem jött létre, de hát itt a vasúttal mindent megoldottak. Nagyon sok író, költő is nyaralt itt, járt itt. Például Móra Ferenc, Endrényi nyomdász házában is nyaralt a családja, illetve hát az ő bejáró nőjüknek a kis tanyájában.
Ez a Gál villa, ami a legfeltűnőbb a torony részéről, illetve ahogy benézünk a kerítésen, bár a kutyák annyira nem díjazzák a jelenlétünket, apácarácsos fa verandával van díszítve az eleje.
Igen, ez egy elég nagy épület, és a kis toronyról kapta a nevét ez a tornyos Gál villa, 1926-ban épült. Van egyébként az öreg Gál villa, amit a vasúton túl a család, hát kinőtték az öreg villát annak idején, és akkor épült ez a tornyos Gál villa.
Valamikor még vadszőlővel is be volt nőve, és a körülötte lévő park itt pedig ilyen öreg fákkal van körbeültetve.
Igen, és nyilván nagyobb volt ez a park annak idején, itt a 20-as évek elején, de beépült. A külcsínyre visszatérve, hogy meghagyták a külső részt, a legtöbb villára jellemző, hogy megmaradt a külső kinézetük, képük, belül viszont már nagyobb átalakítások zajlottak. Magánkézben van. Magánkézben, mint a legtöbb villa, egyetlen villa van, a Fodor villa van az önkormányzat tulajdonában.
Jöhetünk egy kicsit ide a ház elé, tulajdonképpen megérkeztünk a következő helyszínünkre, és ahogy befordultunk az úton, rámutattál arra, hogy ez volt valamikor Szatymaz első utcája, a Vasút utca. Itt mellettünk látjuk a vasútállomást, és jó napot kívánok!
Igen, ez volt Szatymaz első utcája, és ebből ágazik itt a mostani Virágos mellett a Petőfi utca, ez a két utca volt az első. Ez volt a második Báló vendéglő, azért egy egész nagy területen, tehát emögött a Virágos által használt épület mögött még van egy másik nagy épületrész. Ez egy vendéglő volt, ahol Dankó Pista is muzsikált annak idején, és van egy fotó, amikor a ház előtt álló fának támaszkodva sokan vitatják, hogy ő-e az, de itt Szatymazon mi ezt bizton tudjuk, hogy Dankó Pista támaszkodik a fának, és ezt a képet őrizzük. Báló István vendéglősnek a vendéglője volt ez, és van egy harmadik bálókocsma is. Az ő leszármazottja még mindig vendéglőt üzemeltet, tehát...
Dankó Pista emléktáblát láttam a művelődési ház oldalán, és itt született? Hogyan kötődik Szatymazhoz?
Dankó Pista Szeged felső tanyán született, ami 1950 óta Szatymaz, tehát Szatymazon. Igen. Így van, és a Dankó Pista nevet a művelődési ház 2004-ben vette fel, és így hívják az intézményünket azóta. Dankó Pista művelődési ház és könyvtár.
Az ötös főút bal oldalán, hogyha Szeged felé megyünk, itt magasodik a temető domb. Tetején a keresztel, bejáratánál egy haranglábbal. Ez mindig is Szatymaz temetője volt? Vagy a településhez nem is volt soha másik temetője? Van-e története?
Ez a mi temetőnk. Nagyon régi története van, és többféle vélekedés is ennek a keletkezéséről. Ilyen vélekedések is vannak, hogy temetkezési hely volt már nagyon régen. Olyan legenda is van, illetve olyan története is van, hogy mesterségesen összehordott. Leginkább azt tartja magát szerintem, vagy az a leginkább elfogadható, hogy a török időkben magas les volt, nem is tudom, hogy mi erre a megfelelő szó. Azért ez egy kereskedő útvonal volt itt Szatymazon át, és hát ez is ez a legelképzelhetőbb, tehát leginkább az, hogy mesterségesen összehordott domb, kurgán, és hát a temetkezési helye Szatymaznak.
Egy részét látjuk most, a domb túloldalán is temető van? Tehát itt teljesen a domb minden oldalát a Igen. temető veszi?
Igen, legfelül Szatymaz első plébánosa nyugszik, és így körbe temetkezési hely, illetve hát most már a síkon is.
Resurrectio
szerte a településen több keresztet láthatunk. Van, ahol mellette van a harangláb, van, ahol csak úgy önmagában áll egy kis kerítéssel, körbekerítve, kőből, fémből, fából állított keresztek. Mit lehet ezekről a keresztekről tudni? Föl vannak-e ezek térképezve itt a község környékén, környezetében?
Igen. A kiadványban, a kis kiadványban, amit az Értéktárbizottság adott ki 2020-ban, 19 keresztről írnak. Ezeknek azért a száma növekszik is, mert még a mai időben is előfordul olyan, hogy felújítanak egy-egy keresztet, már romosat, tehát vagy pedig új keresztet emelnek, azért általában hálából magánszemélyek, családok állítatnak keresztet, vagy egy-egy szerencsétlenség emlékére, vagy egy-egy nagy öröm emlékére.
Hála kereszt.
Hála kereszt, igen, ezt a szót kerestem, hála kereszt.
Jellemzően aki állítatta, az a környezetét igyekszik rendben tartani, odafigyelni?
Igen, de hát a legtöbb kereszt már azért ugye a 20. század elejéről való, ezeket nekünk mostaniaknak kell rendbe tartani, és odafigyelni rájuk, és ez fontos lépés, hogy az értéktárunkba bekerültek ezek a keresztek, illetve harangok, mert ezeket így akkor védjük, őrizzük és renováljuk. Nyilván azért, mivel nagyon nagy a település, a templom az egy központi helyen van, messze távol a lakosoktól, régi tanyavilági életre gondolok én, amikor nem olyan könnyen közlekedtek, és azért egy kereszt és egy harangláb együtt helyszíne lehet egy hálaadásnak, egy imának, egy magunkba fordulásnak, és azért most régen nem jártak autóval, és ez lehetőséget adott arra, hogy ott is Isten felé, Istenhez szólhassanak. Jellemzően a Nesszűrhegyi iskolánál is, ami mellett elmentünk például, volt egy harangláb, haranggal, és ott is miséztek.
Amikor valaki nem vasúton közelíti meg Szatymaszt, hanem mondjuk az M5-ös autópályáról tér le, és úgy ilyen bekötő úton keresztül halad a település felé, eljön egy szélmalom mellett. Egy olyan szélmalom, ami csak így formájában szélmalom, mert a vitorlái már nincsenek meg, de egykor nyilván ezt a feladatot látta el. Voltak-e ilyen szélmalmok, illetve csak ez az egy, ami látható? Mit lehet a Szatymasz környéki szélmalmokról tudni?
Szatymasz környékén tulajdonképpen volt 9 szélmalom, ezen kívül a malmon kívül még. Ez maradt épségben, és most tulajdonképpen szállásként és a Levendula napok helyszíneként működik. Tulajdonosa a szervezője a Levendula napoknak, ami minden nyáron egy érdekes színfoltja a település kulturális életének. Meg.
Kié volt ez a szélmalom? Ugye a nevét is viseli.
Enyingi István Molnáré volt ez a szélmalom. Enyingi szélmalom a neve. Sok népi gyógymódot ismert Enyingi István, és egy erősen hívő ember volt, nagyon istenes ember volt, ahogy így felénk mondják. Jártak hozzá gyógyítatni magukat a népek. Az őröltetés mellett a gyógyítás kapcsán is fölkeresték.
A települési értéktár elemei között is megjelenik az őszi barack, kissé átalakított, de rendkívül ízletes formában. A barackos ételek és sütemények több fajtáját készítik, közülük 3-at emeltünk ki.
Az őszi barack többféle formában része ezeknek a finomságoknak, pálinka formájában, vagy lekvár formájában, vagy befőtt formában. Kemencés szatymazi túrós lepény barackpálinkával, egy nagyon incsiklandó édesség, vagy pedig a szatymazi palacsinta őszi barackkal, természetesen őszi barack lekvárral töltve, vagy pedig a szatymazi habos barackos sütemény, ez egy nagyon finom süti, rendezvényekre szoktunk készíteni a szatymazi nőegylettel, így őrizve. Ez a palacsintát is szoktak sütni. Gondozási központ a palacsintás brigádunk a rendezvényeken, és van olyan rendezvény, hogy 80-90 kilólisztből is palacsinta készül.
Van-e barackhoz kapcsolódó eseményetek még, ugye a tavaszi barackvirág ünnep és metszési bemutatón kívül?
Az őszi barack fesztivál és falunap, ez a legnagyobb rendezvényünk. Igazából az őszi barackra nagy látogatószámot megmozgató nincsen, viszont a szőlővel kapcsolatosan van, az is már most közel régóta gazdakör által működtetett hagyomány a bor minősítés és a paprika örlemény verseny. Ősszel novemberben zajlik, a paprika érésétől függően.
Van-e tájház, van-e helytörténeti gyűjtemény, esetleg így elképzelés van-e ennek a megnyitására?
Tájházunk nincsen, de helytörténeti gyűjteményünk földolgozatlan, katalogizálatlan helytörténeti gyűjteményünk van, amivel az a tervünk, hogy megtisztítjuk a tárgyi eszközöket, katalogizáljuk őket, és egy látványraktárat fogunk létrehozni. Egy nagyon kedves helyszín, igen, a Neszűrhegyi iskola a helyszíne. Ennek a kiállításnak, ahol egyébként néhány évvel ezelőtt már készítettünk egy kicsi helytörténeti kiállítást, de hát azóta rengeteg anyag gyűlt össze, tulajdonképpen ott várja fölhalmozva, hogy dolgozzunk vele. Településen élők hozták, meg két nagyon fontos nevet szeretnék itt kiemelni, Pálmai József és Bérci Béla nevét, akiknek a gyűjteménye jó részt hozzánk került, az ő áldozatos munkájuknak, meg jó lelküknek köszönhetően, meg hát mi is gyűjtjük, tehát tudják rólunk, hogy itt gyűjtjük az anyagot, és akkor van, hogy Szegedről keresnek, hogy fogadunk-e hagyatékból maradt értékeket. Tulajdonképpen hónapokon belül elkezdődik a munka az egyetemmel. Együttműködve egyetemisták gyakorlati helyszíne lesz tulajdonképpen a Neszűrhegyi iskola, ahol együtt dolgozzuk fel az anyagot.
Az iménti percekben Feketéné Bárkányi Ilonával, a Szatymazi Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjével beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában a délalföldi községben jártunk. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.